Az örmény népirtás emléknapjának előestéjén összeállítást hallhatnak az örmény egyházról és liturgiáról.
Tisztelettel köszöntöm Varga Félixet, a Magyarországi Örmény Apostoli Egyház lelkészét. Az örmény nép a világ legrégebbi keresztény nemzetének tartja magát a grúzokkal együtt. Hogyan történt a kereszténység felvétele?
Hát mindenek előtt Ornyál Ehelyzi Jézusi Krisztusi, ahogy ezt mi szoktuk mondani, az áldott legyen Jézus Krisztus az egyházban. Igen, hát ugye az örmény nép az első keresztény állam, tehát az első olyan ország, ami hivatalos vallásává a kereszténységet tette. A grúzok azok sokkal később kerülnek be a képbe, de ők is az elsők között vannak. Nagyon nagy az átfedés is, hisz a grúz királyság megalapításában örmény nemesek segítenek még annak idején, és ezáltal ugye az örmény nemesek hozzák a kereszténységet is, és segítik az ott már meglévő keresztény egyházak kis csíráit kifejlődni, és az első királyokat is Grúziába örmények adják. A templomaik építészeti stílusa, a berendezése is nagyon-nagyon hasonlít az örmény egyháznak a szokásos építkezésére és berendezésére. De visszatérve az örmény egyházra, ugye az örmény egyház az apostolok által alapított egyházként tartja magát számon. Nagyon érdekes, hogy van egy szír legenda az 5. századból, amiben Ábgár király intéz egy levelet Jézus Krisztushoz magához, amikor ő még tanít, hogy jöjjön el, és látogassa meg az országát, és szívesen megismernék az ő tanítását. És ugye Jézus az ír neki egy válaszlevelet, ugye ez szerint a legenda szerint, melyben elmondja, hogy ő nem fog elmenni, hisz ő neki a küldetése Izrael népéhez szól, de a tanítványai majd el fognak menni, és meg fogják ismertetni az ő tanítását az örményekkel, és ennek mint egy jeleként adva egy kendőt küldött el, melyen rajt volt Jézusnak az arca. Hasonló módon, mint ahogy az a bizonyos kendőn,
a Veronika
kendőjén ugye megjelenik, és ezt a kendőt hosszú ideig őrizték, most, és nagyon sok legenda fűződik hozzá, és írásos adat van róla, igazából eltűntként tartjuk számon. De nagyon sok festményen, nagyon sok kis iniciálén megjelenik ez az aktus, ez a kis kendő.
Ez azért érdekes a számomra, mert én ezt Gyergyószent Miklóson hallottam először, ugye ahol van örménytemplom, örménykatolikus templom, és akkor mondták, hogy ez a kendő ez elkerült olasz területre. Tehát
igen, igen, volt egy időszak, amikor feljegyezték, mikor egy városfalba is be volt építve, de aztán, hogy mi lett vele, az nem igazán.
És ez a különös volt, hogy készült a kendő maga, hogy le akarta valaki festeni Jézust, és nem lehetett, mert annyira erős volt körülötte a fény, hogy nem látta. És azt mondta, hogy ő nem ér rá tovább, elkért egy kendőt, magára borította, és utána kendőt odaadta. Arckép helyett.
Igen,
ez
igen.
Csodálatosan szép egyébként.
Hát ez nekünk...
Ha igaz az, hogy a legendának kell, hogy legyen valóság alapja, akkor érdekes lenne, ha egyszer megtudhatnánk ezt a valóság magot.
Igazából azért is lehet ez valós és igaz alapon terjedő ugye, történet, mivel hogy ez egy szírkódexben maradt fenn. Nem az örmények írták le saját magukról, hanem egy másik egyháznak a saját irattárában szereplő dologként, dokumentumként szerepel. Akkor ugye ennek az ígéretnek a beteljesítői Tádé és Bertalan apostolok voltak, akik elmentek Örményországba és hirdették az evangéliumot, ahol aztán vértanúhalált halált is haltak ugye ennek megfelelően. De nagyon sok relikviát fűznek például a két apostolhoz, például a dárdát, ugye a Szent Dárdát, azt Ecsmiazinban őrzik, a Gerhardtnak nevezik, és nagy valószínűséggel a kutatók szerint ugye 4 dárdát tartanak számon a világon, ami lehet, hogy Krisztus oldalát megnyitó dárda volt, de ahogy vizsgálták a kutatók ezt a dárdát, bár egy kicsit át lett alakítva a dárda vég, azt mondják, hogy nagy valószínűséggel ez lehetett az igazi, mivel hogy ebben benn van az a bizonyos vérhorony, ami ugye amikor beszúrják a dárdát, nem kifröccsen a vér, hanem kifolyik a vér. Tehát nem szembe spricceli az embert, tehát ez valóban egy harci láncsából van, és a többinél ez nem feltétlen található meg. És akkor ugye az ő munkásságuk alapján elindul egy kis mag, ami neki áll fejlődni, de ugye a szörmény birodalom, mivel a Róma vazalusa, épp ezért a keresztényeket üldözik továbbra is itt, és nem tud kifejlődni igazából a krisztusi tanítás. Aztán később, amikor harmadik Teredát király hatalomra lép, akkor jelenik meg világosító Szent Gergely személye is, ugye Teredát király édesapját meggyilkolják. És amikor hazafelé megy Teredát, hogy átvegye az uralkodást, az ő utitásául szegődik Gergely, akit később világosító Szent Gergelyként ismerünk meg, egy keresztény pap. Bár ő ezt ugye nem hirdeti, ezt nem lehet róla tudni, de nagyon nagy barátságba került Teredáttal, és nagyon mély beszélgetéseket folytatnak, és mielőtt ugye Teredát belépne Örményország területére, szeretne áldozatot bemutatni a pogány istenségeknek, és hát mi legkézzéfekvőbb, hát megkéri Gergelyt, mint barátját, hogy segítsen neki ebben az áldozat bemutatásában, és hát Gergely az tiltakozik, mondván, hogy ő keresztény, és akkor jön a nagy megdöbbenés Teredánnál, hogy hát ó, Isten, ki volt velem az úton, és akkor hát nagyon mérges lesz, és még mérgesebb lesz, amikor megtudja, hogy édesapjának a gyilkosa ennek a Gergelynek az édesapja volt. És akkor őt nagyon szigorú büntetéssel a Korvirápba küldi, egy mély, velemszerű börtön, aminek csak fülül van kijárata, és nagyon komoly, nehéz kínzásokat kellett kiállni a Gergelynek, ez alatt az idő alatt, amíg ő ott lent raboskodik. Az ő szenvedéseire is csináltak egy ilyen 14 stációs, imádságos elmélkedést az Örmény Apostoli Egyházban, ugye Krisztus kereszt útjának a mintájára, és ebbe szerepel, hogy bizony a fejére húztak zsákot, amit megtöltöttek hamuval, és ütötték, verték, akkor megpatkolták, úgy futtatták, tehát nagyon szörnyű dolgokat műveltek vele. De érdekes mód, Gergely élt és egészséges volt. Ugye ez a az uralkodása a 280-as évekbe kezdődik el Teredátnak, és 300-ban történik az a nagy esemény, hogy az üldözések elől egy kis női csoport elmenekül Rómából Örményországba, és Teredát király, amikor elmegy Jeruzsálembe egy kis kirándulásra körülnézni, hazafelé úton, amikor megszáll, találkozik ezzel a csoporttal, és nagyon megtetszik neki Hripszine, egy szűz a csoportból, és mindenáll a feleségül akarja venni őt. Hát Hripszine tiltakozik, és akkor bosszúból, mivel hogy tudja, hogy keresztényekről van szó, meggyilkoltatja és megkínosztatja őket Gaianéval, a tanítójukkal egyetembe. És ennek hatására, mivel hogy tényleg valóban szeretette ezt a fiatal lányt, és nagyon közel állhatott hozzá, mint egy megőrül Teredát király. Ugye későbbiekben ezt úgy mondják, hogy vaddisznó korban szenvedett, tehát ilyen téveszméi alakultak ki, nem érezte magát biztonságban, és mindenben ilyen irreális dolgokat látott. És a király nővére, amikor hát ugye sokat gondolkodott az, hogy mit és hogyan lehetne segíteni a királyon, álmában többször kap egy látomást, mely felhívja figyelmét arra, hogy van a börtönben egy Gergely nevezetű rab, aki egyedüliként, de meg tudja gyógyítani a királyt, az ő testvérét. És hát, hogy nem, végül is a főurak és a Teredát király is enged a kérésnek, és magához hívatja Gergelyt, aki minden kizások ellenére egészségesen éppen ott áll a király előtt. És feltételül szabja a királynak, hogy jó király, meg fogsz gyógyulni, de akkor engedd meg, hogy a kereszténység itt működhessen, és engedd meg, hogy én annak a szüzeknek a maradványait, akiket te meggyilkoltál, összegyűjtsem, és egy templomot építhessek az ő emlékükre, ez lett a Hripszine templom. És amikor ez megtörtént, a király 66 nap múlva teljesen meggyógyult. Visszanyerte teljes képességeit mindenben és minden téren, és elrendelte, hogy ő is az egész udvar keresztelkedjen meg, és 301-ben hivatalosan államvallássá tette a kereszténységet Örményországban. És ugye Gergelyt kinevezi főpapnak. Na most ugye Gergely miatt csak, hogy papként volt felszentelve, ezért el kell, hogy menjen görög területre, ahol felszentelik püspöknek, és hazatérve megszervezi az örmény egyházat. És a későbbi utódja lesz az, Nerszesz, aki az Örmény Egyháznak a szervezését már befejezi, és megalapítja a katolikus szátus intézményét, mint a legfőbb egyházi vezetőt az Örmény Egyházban. És hát innétől kezdve elindul ugye az egyházi élet Örményország területén.
Következő kérdés lenne, hogyan kell elképzelni az örmény liturgiát? Mennyiben másabb az, mint amilyet mi magyar katolikusok hozzászoktunk?
Hát az örmény liturgia az egy teljesen önálló keleti liturgia. Igazából minden keresztény egyház, aki tartja az úrvacsorát, ugye, az, vagy annak szentségét, inkább így mondanám, tehát nem is úrvacsorát, hanem magát az oltári szentséget tartja, azon egyházak, akár ortodoxia, akár katolikus egyházról beszélünk, a kehelybe öntött borhoz vizet vegyít. Hát az örmények nem. Ebben nagyon-nagyon eltérünk, hisz a kehelybe csak bor kerül bele, és ugye a kenyeret is ortodox módra készítik el kovásztalanul. Tehát nagyon érdekes mód volt, amikor ugye voltak a latin egyházzal vitáik, akkor azt mondták az örmények, hogy mi nem iszunk szörpöt, és nem eszünk süteményt. Tehát mi maradunk a tradíciónál. Bár ugye ezen voltak viták, mert a kora középkorban elindult egy törekvés, hogy a római főség alá besorolódjon teljes mértékben az örmény egyház. Hát végül is ott volt, de jogilag nem volt ez letisztázva, hogy most hogy is vannak, hisz teljesen különállóan éltek, és a szentföldi háborúk miatt egy ütköző zónát képeztek, országosan is, meg népileg is, és hát szegények mindig próbáltak valóan egy segítséget kérni, akár Bizánctól, akár Rómától, és hát mindenki szabott feltételeket. Ugye azt mondta Bizánc, hogy hát akkor légy szíves a liturgiádba, ezt meg azt, úgy csinálod, hogy mit csináljuk. De nem jött a segítség. Akkor Róma is többször megígérte, hogy segít, hogyha ti, akkor majd vizet is vegyítetek hozzá, meg ilyen, meg olyan imádságokat végeztek, meg ezt, meg azt megtartjátok, akkor majd lesz egység és segítünk, és nem jött a segítség. És ugye erre föl volt az, hogy az örmény egyház azt mondta, hogy hát nagyon sajnáljuk, de így nem tudunk együttműködni. Bár Levon király ugye nagyon az mellett volt, hogy Rómával egyességre jusson az örmény egyház, de nem tudta ezt véghez vinni. Ugye ez majd csak később, aztán majd a 17. század folyamán jön létre a pápai főséggel való unió, az örmény egyház egy kivált részével, amik örmény katolikusként ismeretesek a mai napig.
És az örmény katolikusok is megtartották ezt a liturgiában?
Megtartották, tehát azért Róma sem volt annyira, hogy mondjam, reformer, hogy ezt ne látta volna be, nem volt elvakult, hogy ez egy olyan sajátos dolog, amihez nem érdemes hozzányúlni, hisz magából a lényegből nem veszel, inkább hozzátesz. Tehát bölcs módon megtartották. Na most ugye a viták folyamán azért ugye beszövődött egy-két dolog, mert próbáltak azért bizonyos örmény főpapi csoportok is Róma felé nyitni, így hát a lépcsői ma bekerült a liturgiánkba, ami ugye a latin egyházból azóta kihalt, nálunk megvan, tehát hogyha valaki kíváncsi rá, hogy végződik ez a dolog, akkor meg lehet nézni, ugye hála ennek a dolognak. És hát azért még pár kisebb liturgikus ténykedés is átalakult, hisz az örmény liturgia alapja az egy szír alap volt annak idején, tehát világosító Szent Gergely idejében, és a későbbi korai századokban dolgozzák aztán ki a sajátos liturgiáikat, a szent énekeiket, amiket Saragánnak nevezünk, amiket a liturgiák folyamán éneklünk. Ugye tipikus keleti egyház, a háromszor a szent ének, az úrpászvász az ugyanúgy szerepel nálunk is. És hát nagyon sok hasonlóság van aztán a liturgia menetében, amúgy, hogy általánosságban veszük a görög katolikussággal.
Mennyiben egyeznek, és mi az alapvető, a fő különbség a görög katolikus és az örmény között?
Hát fő különbségnek ugye egyszer a bor használata, ami van, nincs az örmény katolikusoknál proszkomódia. Tehát nincs egy előkészítési asztal, és nem onnét kerül be a főoltárra. Bár ugye II. János Pál pápának a nagy buzdítása az, hogy a keleti egyházak ismerjék meg az ortodox egyházaktól a múltjukat, és térjenek vissza gyökereikhez, ez nagy hatással volt az örmény katolikusokra, és bár megtehetnék, mert ugyanakkor az örmény apostoliba van. Tehát a főpapi liturgiánál az oltárra a diakónus, vagy pedig egy pap viszi leleplezve a felajánlott adományokat, és akkor ugye ott történik az átváltoztatás, de maga az előkészítés az egy, mint egy proszkomódián, egy mellék részen az oltártérben végződik. Akkor liturgiánkban egyedülálló módon függöny van, varakújt. Tehát egy színpadszerű emelvény, amit szemből nem lehet megközelíteni, csak oldalról, és ezen az emelvényen folyik a liturgia, amit bizonyos részeknél egy függönnyel rekesztenek el a profán tértől, tehát a szentélynek egy lezárását végzik, és akkor utána azt megnyitják, ugye ez az átváltoztatás alatt van, meg a papi áldozás alatt van, és akkor utána megnyitják, és érdekes módon a pap térdelve áldoztat, és úgy, hogy két diakónus, vagy két pap, hogyha főpapi liturgia van, egy leplet tart az áldoztatáskor, mint egy ugye, kis áldoztató tálca szerűen a papnak a kelyhe és a hívő közé, és a pap kis darabokat tör ki a szent jelek vegyítéséből, tehát egy nagyon nagy kenyér vagy ostya szintjén lehet elképzelni, amiből darabokat vesz le, és kézzel rakja a hívőnek a szájába. Ez is úgy tudom, hogy egyedülálló, ugye a görög katolikusoknál kis kanállal történik az áldoztatás. És ugye hát az örmény katolikusoknál viszont ezt nem tartották meg, bár vissza lehetne, mint mondtam, ehhez is térni, hogy egy kis színpadszerű emelvényen lehetne végezni a liturgiát, de hát ugye ezt az örmény katolikusok sajnos a latinizálás hatására eléggé elfelejtették, elhagyták, de a függöny az megvan. Tehát a függönyt ugyanúgy használják, és van a kavazár, az egy botra erősített nagy fémből készült lap, amin kis csergők vannak, és akkor azt szokták rázni. Hasonlóan, mint a csengőt, ugye a latin és esetleg görög liturgiában is, de ezt nem feltétlenül csak akkor, amikor az átváltoztatás van, csak akkor, amikor ugye áldoztatás előtt, hanem bizonyos részeknél, amikor a diakónus töménezést végez, akkor ezek is megszólalnak.
Köszönöm szépen a beszélgetést!
Az örmény népirtás emléknapjának előestéjén összeállítást hallhattak az örmény egyházról és liturgiáról. 4 hét múlva új műsorunk indul a magyarországi örmények történetéről, kultúrájáról. Szeretettel hívjuk a hallgatókat, hogy május 21-én 20:16-től kapcsolódjanak be az új sorozatba.